Szervusztok, és köszönöm a türelmet. Elindultam több mint egy órával hamarabb, de sajnos egy nagyon nagy közúti baleset volt, ilyen több teherautós, kamionos, robbanások, meg a többi, úgyhogy... De leleményes voltam, mert bicikli úton jöttem. Mondjuk féltem, hogy mit szólnak hozzám, hogy több a kerekem, de ilyet még azelőtt is sem mondtak, gondoltam, akkor most legalább egyszer azt mondják, hogy több kerekem van, mint kellene. Vannak ismeretlen arcok, és vannak mazohisták, akik megint eljöttek. Múltkor csak egy ilyen fóbia, meg pánikom keltő volt, most már kettő van, még hányan fogjátok meg, hát sem, nem baj, igyekszek. Igen, csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, jövünk te hozzád, semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Mesztelen, hogy felruház. Valóban a te igazságoddal ruház fel minket. Úgy engemet, aki beszélek, mint azokat, akik hallgatják. Ne engedd, hogy bármilyen emberi okoskodás felülmúlja te igéd igazságát, tisztaságát. Jöjj Szentlélek, Úristen, és légy jelen közöttünk. Amen. És kérni, mielőtt bármit mondanék, hogy a mai napnak a témája múltkor az önismeret volt, a mai nap pedig a témánk Isten és én, és az Isten képen. Nézzük meg Jeremiás prófétának a 29. fejezetét. Jeremiás prófétának a 29. fejezetében 11. verstől olvasnék néhány igét, ami jól ismert, de talán majd kicsit máshogy nézünk rá. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Ha az Istent úgy próbáljuk megérteni, hogy neki látunk egy racionális gondolkodással érvelni, és megmagyarázni, már fölösleges, hogy neki látunk. Hisz a hitnek az alapja pontosan az, hogy nem megfogható. Aki nem tudná rólam, 5 gyermeknek vagyok az édesanyja, 14,5 éves a legidősebb, és 5 éves a legkisebb. Akik már hallották a sztorit, azoktól elnézést kérek. Kende fiam a múltkor odajön hozzám, Kende, ő az 5 éves család kedvence. Rémült arccal, hatalmas, kitágult szemekkel. Édesanyja, baj van. Nem mondom, Kende, mi baj van? Azt hiszem, nagy baj van. Fogd a fülemet? Hát mondom, jó. Befogom a gyerek fülét. Látom, becsukja a szemét. Nagyon koncentrál, már a szája is nyitva van. Én fogom a fülét. Egyszer csak letolja a két kezemet, és azt mondja, hogy nem dobog a szívem. Akkor értettem, a külső zajokat kellett kizárni, hogy meghallja a saját szívét. Tanulságos nekünk is. Ránézek, ha mondom, kende, az nem lehet, biztos, hogy dobog. Segítsél, tedd ide, itt van a szíved, ide tedd a fejedet, hallgass már meg, segítsél, kérlek. Meghallgatom a kicsi fülébe, fülemmel a kicsi mellkasára teszem a fejemet, hallgatok, mint aki nagyon figyel, legalább annyira, mint ő. Ránézek, és látom, hogy teljes komolysággal, teljes elszántsággal, minden akaratával néz a szemembe, és azt mondja, na, mondom, dobog, tutira, hallottam. Gondoltam, ez el van intézve a téma. Nem, most figyeljétek, okos a gyerek, mondja el rögtön. Azt mondja nekem a kedve, és mit dobog? Na, akkor itt jön a racionalitás. Mit dobog a szíve? Az, hogy dob-dob? Nem, már hát egyik nem mondhat a szív, hogy dob-dob. Ó, kapaszkodok gyorsan minden pszichológiai elméletem, hogy mit kéne most dobogni a szívének. Mert azt tudom, hogy a galamb azt szoktokta turbékolni, hogy kende, szeretlek. De hát most mit mond a szíve? A saját szíve? Hát azt nem mondhatja, hogy édesanyja, szeretlek, mert az nem eléggé biztató egy majdnem nem dobogó szívnek. Hát mondom, kende, drága, kende, édes. Rám néz, azt mondja, jó, köszi. Kiment még az ajtóból, visszafordult, és rám lehet, azt mondja, köszönöm, és ő segítettél. Mit dobog a te szíved? Valahol mi is szeretnénk tudni, hogy mennyire ver a szívünk. Tudjátok, nap mint nap találkozok emberek tömegével, akinél megtapasztalom azt, hogy attól fél, hogy teljesen elzsibbadt. Valóban nap mint nap találkozok olyan emberekkel, akik attól tartanak, hogy mi van, ha már nem érzek. Mi van, ha már nem dobog a szívem? És utána a második kérdés. De mit mond a szívem? Van egy olyan vicc, ami szerintem nem is vicc. Zuhanó repülőgépben nincsen ateista. Mikor megyünk Istenhez? Annyira könnyű oda menni, amikor minden jó. Köszönöm Istenem! Ha eszünkbe jutott, akkor nagyon komoly hívők vagyunk, mert eszünkbe jutott hálát adni a jóért. De igazából, amikor Istenhez vonulunk, az akkor, amikor baj van. Amikor ott van a bevásárlási listák. Istenem, csak most az egyszer segíts meg, és akkor jön az üzletelés. Alkuszunk Istennel. Most az egyszer mutasd meg magad, és akkor. És ha az Isten nem válaszol, akkor minden eddigi negatív élményünket kipipáljuk, hogy igen, az Isten is olyan, mint ez, és ez, és ő az életemben. Egy kaptafára készültek mind. Múltkor azt mondtam, hogy igazából önmagunkat akkor ismerhetjük meg, ha kudarcot élünk át, vagy kiábrándulásokat, vagy kríziseket, konfliktusokat. Igazából az Isten hitünket is akkor éljük meg a legmélyebben, amikor kudarcok, krízisek és konfliktusok jelennek meg az életünkben. Ilyenkor tudjuk meg azt, hogy mit is vallunk Istenről. Egyre inkább meggyőződöm arról, hogy igazából csak akkor nézünk szembe a saját Isten hitünkkel, amikor megjártuk a poklokat. Amikor megjártuk a mélységeket. És akkor is csak akkor is azok ismerik meg az Isten hitüket, akik felmerték vállalni a kérdéseket. Ha ilyenkor nem nézel szembe a kérdésekkel, hogy milyen az Isten, hogy hol van az Isten, miért engedi az Isten, és még meddig? Ha ezeket a kérdéseket nem mered feltenni, akkor nem is kapod meg rá a választ. És akkor a hited még mindig csak egy öröklött hit, vagy egy tanult hit. De nem a te saját önálló hited és meggyőződésed. Szeretnék néhány jellemvonását elmondani az Isten szeretetének. Ha erről jut eszembe, hogy nekem ilyenkor kell figyelni az órát. Meddig szabad beszélnem? Azt nem mondtam, hogy demenciával is szenvedek, tehát...
8-ig? 8-ig szokott tartani a hivatalos.
Ja, az nem azt jelenti, hogy én meddig beszélhetek. Ja, utána jönnek a kérdések? 8 után? 8-ig. Jó, értettem. 4-8-ig beszélek, van egy fél óra kérdése, jó? Először is azt szeretném mondani, hogy Isten szeretete önmagát adó és feltétel nélküli. Divat ma arról beszélni, hogy én a feltétel nélküli szeretet híve vagyok, én a feltétel nélküli szeretetet adom, és én feltétel nélkül szeretek. Aha. Ne állítsuk magunkat. Minden cselekedetünknek és minden mulasztásunknak valamilyen jellegű nyeresége van számunkra. Azért cselekszünk, vagy nem cselekszünk, mert megéri nekünk. És nem csak azért szeretünk, mert jó szeretni, hanem azért, mert ha még nem is kapjuk vissza a szeretetet, de legalább remélni jó. Még mindig jobb remélni és ábrándozni, mint állni az űrben. Egyedül az Isten képes feltétel nélkül szeretni. A mi tapasztalataink pontosan ezért azt mutatják, hogy a szeretet egy görbe, egy elcsorbított, egy ferde érzés. Olyan, ami feltételekhez van mindig szabva. Egy olyan jellegű érzés, ami valahol mindig a saját hasznát keresi. Gyerekeimmel szoktam viccelődni, Ágoston fiam, aki 10 éves, időnként hecből kiabál nekem valahonnan a belső szobából, hogy édesanyám, mondtam már, hogy te vagy a legjobb édesanya, és mindenkinél jobban szeretlek, és te vagy a legokosabb. Énkor szoktam visszakiabálni, na mondjad, mit akarsz? Ez egy játék, de valahol mindannyian tudjuk, mit jelent. És igazából fedi a vadúságot. Megtanultuk, hogy a szeretet feltételekhez van kötve. Megtanultuk, hogy a szeretet a maga hasznát keresi. Igen, az emberi szeretet a maga hasznát keresi. Sőt, követel, sokszor manipulál, sokszor elvárásokat tár elénk, amiket teljesítenünk kéne. Ez az a kicsavart szeretet, amely tulajdonképpen a különböző bántalmazásoknak ad utat. A bennünk levő másoknak való állandó elvárások teljesítésére alapot ad. Ez egy elferdített szeretet. Ez a fajta szeretet türelmetlen, kemény, durva, önző és hűtlen. És mi szeretetéhes emberek, mert mindannyian vágyjuk a szeretetet, sőt, mindannyian a feltétel nélküli szeretetet vágyjuk. Áldozatul esünk ennek a hamis szeretetnek. És itt jön a csodálatos dolog, hogy milyen az Isten szeretete. Isten soha nem mondta, hogy apukám, szedd már össze magad, és akkor majd szeretni foglak. Nem, Jézus pont azt mondja, én még akkor szerettelek, amikor te bűnben voltál. nem akkor haltam meg érted, nem akkor jöttem el érted, amikor te teljesítetted a kritériumokat. Előtte. Önzetlenül. Csak önmagadért. Önmagam adom, érted, elvárások nélkül. Ez Jézus szeretete, ez Isten szeretete. És most megkérdezhetnénk magunkba, hányszor, hívő keresztény emberek, hányszor valljuk azt, hányszor halljuk hirdetni azt, vagy hányszor hirdetjük mi magunk is, hogy az Isten csak akkor megközelíthető, akkor elérhető, akkor szeret, ha. Az Isten szeretete részvéttel teljes, más szóval mondom, empátiával teljes, együttérzéssel teljes. Nincs olyan érzés, amelyet Jézus ne tapasztalt volna meg. Sorolok nektek néhányat. Szégyen. Gondoljátok? De most egy pillanatra őszintén vegyétek el, legyetek szívesek a mítoszokat Jézus felől. Vegyétek a templom hatalmasságát, a csendet, annak a atmoszféráját, és menjünk ki a valóságos Jézus utcájára. A földes útra. A kis faluba, ahol mindenki név szerint ismer. Békés Szent András, ahonnan jöttem, 4000 lakosú. Higgyétek el, még az is ismer, akit én nem. Amikor a kutyám csak 3 napja volt nálunk és elszökött, ilyen kis mitugrászként, hozták haza 4 utcával arrébb. Azt se tudom, ki hozta, de ők tudták, hogy az az én kutyám, és most szereztem 3 napja. Jézus korában, Jézus utcájában, a földes utcában mindenki tudta, hogy Jézus kicsoda. Gondoljátok, hogy a háta mögött nem súgtak össze, hogy te elhiszed, hogy ez Szentlélektől fogantatott, vagy törvénytelen? Mit gondoltok, Jézus ezzel nem nézett szembe már gyerekkorától kezdve? A súgás-búgás, a szégyenérzet egészen a kereszthalálig, amikor mesztelenre levetkőztették. Illetve kezdetétől a végéig szégyen, megaláztatás, pletyka követte az egész életét. Ne érezné azt, amit te érzel ilyen esetben? Tudjátok, 3 évig Amerikában elváltak között végeztem lelkigondozást. Több mint 100 válásban voltam ott, mint lelkigondozó. Tudjátok, hogy az elvált emberek miért nem járnak templomba? Félnek a kitaszítástól és a megvetéstől. És akkor most visszakérdezlek, neked milyen az Isten képed? 100 válás, 200 ember, plusz a gyerekek. Hány ember nem jött el templomba azért, az alatt, az időszak alatt, mert félt attól, hogy pont azok, akik az Isten szeretetét hirdetik, nem fogják befogadni? Jézus nagyon jól tudja, hogy ők mit éreznek. Gondolod, hogy Jézus nem ismerné, hogy mit jelent az, hogy bántalmazás és durvaság? Megszületett, és jön Heródes. És a vidéken ő az egyedüli gyerek, aki élve maradt. Szerintetek ez nem hagyott nyomot rajta? Akkor is, ha tudta, ha elvileg nem emlékezett rá, mert csecsemő volt? A heródesi gyerekgyilkolástól a keresztfának a feszítsd megéig Jézus minden nap érezte a bántalmazást, a gorombaságot, az emberi durvaságot. Szerinted Jézus ezt az érzésedet, ha ilyet tapasztaltál, nem érti meg? Na és az elutasítás? Olyan jellemvonás, olyan érzéseket hozok most fel, amelyek egy nap biztos, hogy legalább egyszer felmerülnek a pácienseink között. És hagyd mondjam, nem teljes állásban vagyok pszichológus. Vajon Jézus nem utasították el? Akkor nem feszítették volna meg. Kérdezek egy másikat. Jézus nem volt fáradt? Isten fia volt, hogy lett volna fáradt? Jézus nem volt fáradt? Akkor miért ült el a hajóba? Hányszor próbál Jézus elmenni a tömegtől, hogy megpihenjen? Olvassuk ezt a szót is. Megpihenni ment el. Igenis átérezte a fáradtságodat. Testileg is, és lelkileg is. Nemhogy azt higgyétek már, hogy azért, mert Jézus Isten fia volt. Tudjátok, nagyon sokszor kizárjuk Jézusnak az emberi tulajdonságait. És ez egy nagy tévedés. Ugyanúgy nagy tévedés, mintha kizárnánk az isteni tulajdonságait. Soha nem lesz megközelíthető, ha Jézus mindig csak távol marad, mint egy Isten. Gondoljátok, hogy amikor 5000 embert megvendégelt, 4000 embert megvendégelt, megtartotta az előadásait. Az előadások után és előtt jöttek a betegek, és gyógyította őket. Szerinted az emberi teste nem fáradt el? Tudja, hogy mit jelent az, amikor fáradt vagy testben és lélekben. Ismeri a kiközösítést is. Tudja, milyen az, amikor egy barát elhagyja. Elhagyott már barátod? És ezek után, amikor kényszerhegyezedbe vagy, úgy gondolod, hogy Isten is elhagy? Jobb, ha tudod, ő tudja, milyen az, amikor a barátja csókkal árulja el. Jobb, ha tudod, hogy Jézus tudja, hogy milyen az, amikor azt mondja 2-3 legjobb barátjának, hogy srácok, gyertek velem, mert nagyon nehéz idő van emellettem. Itt imádkozzatok értem. És míg ő az élet-halál tusáját vívja, addig ők alszanak. Jézus ezt a harcodat is ismeri. Látod itt Jézust? Vagy csak egy teljesen távoli, megközelíthetetlen valaki? Tudom, hogy sokan vagytok nyomás alatt az elvárások miatt. A munkahelyen, a gazdasági helyzet miatt, a családba. Szerinted Jézus nem tudja, milyen az, amikor elvárások tömegét zúdítják elé? Nem csak a betegek, nem csak a megszállottak, nem csak a gyötrődők jöttek hozzá, de gondolj a jeruzsálemi bevonulásra. Mi volt a jeruzsálemi bevonulásnak a lényege? Jézus, te fogsz minket megmenteni a rómaiaktól. Te vagy a messiás. Hozsánna, te fogsz minket megváltoztatni, az életünk megfordul. Lépj a trónra, döntsd le a rómaiakat, küld el őket, szabadok leszünk. Bocsáss meg, ennél hatalmasabb elvárás? És Jézusnak szembe kell velük nézni, és azt mondja, srácok, bocs, én nem ezért jöttem. Tévedés, félreértés. Ezt az elvárásotokat nem tudom teljesíteni. Nem így. Mert nekem nem ez a feladatom. Gondolod, hogy Jézus nem érzi meg az elvárásaid iránt érzett szorongásokat, feszültségeket és görcsöket? És az elhagyatottság. elhagyták a barátai. Olyan buzgón tudjuk nagypénteken hallgatni a prédikációt, és olyan buzgón tudnak egy lelkészek időnként prédikálni arról a szemtelen Péterről. Én mindig is nagyon szerettem Pétert. Ő volt az utolsó, aki ott volt. Mi mindig a fordítottját prédikáljuk. Mi mindig csak azt prédikáljuk, hogy Péter hogy tagadta meg. Bocs, ki más kísért el? Volt, aki még a felső ruháját is ott hagyta, csak hogy megmeneküljön. És Jézus ne érezni, hogy mit jelent az, hogy elhagyatottság? Mindenki ott hagyta. Sőt, folytatom, olyan elhagyatottságot élt át, amit te, meg én soha, soha nem élhetünk át. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ő volt az, akit az Atya is elhagyott. Az Atya is elhagyott, és ez a Jézus az, aki feltámadás után a mennybe beletel előtt mit mond nekünk? Veletek vagyok a világ végezetéig. Értitek ezt a csodát? Az a Jézus, aki az utolsó pillanatban elhagyja az Atya, az mielőtt elmegy innen, azt mondja, ti nem lesztek ott soha, ahol én voltam. Én nem hagylak el titeket. Isten szeretete kegyelemmel teljes. Kegyelemre a következő definíciót találtam, ami nekem tetszett. Nem az értelmező kézi szótárt használtam. Már időnként hagyd mondjam azt, hogy gyerekkorom egyik legkedvesebb lelkésze, dr. Szakács Imre, aki egy baptista lelkész, azt a hobbit űzte velünk ifjúságával, hogy felolvastatta ifi körben a Bibliát, bizonyos részeket, nekünk kellett róla beszélni, élvezte, hogy provokálta a kérdéseket, és élvezte, hogy izzadtunk, és nem találtuk a választ. És mikor már azt hittük, hogy megtaláltuk a választ, akkor megkérdezte, hogy és ez a szó mit is jelent az értelmező kézi szótár szerint? És akkor jöttünk rá, hogy mennyire nem értünk még sok mindent. A kegyelem az nem megadni a megérdemelt büntetést. Ha te kegyelmet kapsz, akkor nem kapod meg a megérdemelt büntetést. Végig az evangéliumokban Jézus tovább feszíti, bővíti a kegyelmét azoknak, akik nem érdemelték meg. Veszek néhány példát. Szeretném, hogy megértsétek, hogy mit jelent ez a kegyelem. Azért, mert néha már rájöttem, hogy ezek a pátoszos keresztény szavak és fogalmak úgy repülnek el a fejünk fölött, hogy az hihetetlen, mint Pesten a galambok. Észre se vesszük őket. Asszony a kútnál. Bocs, de ha te most valakivel összetalálkoznál, akiről tudod, hogy már ötször volt férnél, és a hatodik emberrel él, megállnál vele beszélgetni? Ha esetleg ráadásul tudnád azt, hogy hívők tömkelege vesz körül, és néz, hogy hogy reagálsz, jól gondold meg, mit válaszolsz. Vagy esetleg, ha látnád, te mit mondanál neki? Hát tudod, testvér, itt lenne az ideje, hogy gatyába rázódjál, és helyre jöjj. Jézus csak beszélget vele. És Jézus azt mondja, adjál már egy pohár vizet, légy szíves. Tudod, mit csinál? Egy apró szívességet kér tőle. hogy mondjam azt lélektanilag, amikor valaki fele azt mondott, valakinek azt mondott, hogy szívességet kérsz, azzal magadat tárod fel sebezhetővé. Magadat alázod meg. Értitek? Jézus felvállalja a sebezhetőséget ezelőtt az asszony előtt, aki mindenki más megvet. A legnagyobb alja előtt, a kor szerint. Azt mondja, tudod mit? Tennél nekem egy szívességet? Az Isten magát teszi sebezhetővé. Csak azért, hogy neki új életet adhasson. Ez a kegyelem. Zákeus. Alacsony növés. Kompenzálja egy életen át, hogy a legnagyobb szélhámosa az adószedő vállalatoknak. Az APEC-nak. És az APEC-en belül is nagyon jól működik összeköttetései, rendkívüliek. És mindenki utálja APEC-on kívül és APEC-on belül. Zákeus utálatot, gyűlöletet és megvetést méltóképpen kiérdemelte magának. Persze neki jól megy, tehát sokra megy vele. Egyetlen barátja, aki van, vagy az a néhány barátja, ő is nagyon jól tudja, de még így is megéri neki, csak olyan emberek, akik számítanak rá ideig, óráig. Minden létező emberek kapcsolata számításból jön. De azért már csak kíváncsi erre a Jézusra. Mindenki róla beszél. Fölmászik a fára. Szerintem nem csak azért, mert kis ember volt, de ha belegondolok, én nem szerettem volna a tömegbe lenni helyébe. És Jézus megáll a fa alatt, és azt mondja, Zákeus, gyere már le, ma este nálad akarok vacsorázni. Hoppá! Te meghívnál valakit a gyülekezetbe vacsorázni? Akiről mindenki tudja, hogy lopcsal, ahol csak lehet? Bocs, hogy így kérdezem, nyilvánosan meghívnád, vagy félrehúznád, hogy szeretnék valamit neked egyszer közt mondani, gyere már félre. Mert Jézus nem húzta félre, Jézus a tömeg kellős közepén állt meg, és azt mondta, hogy veled. Gyere le, ma este menj haza, készítsél, éhes vagyok, hozzád megyek ma vacsorára. Ez a kegyelem. És tudomásunk szerint, amennyit tudunk ebből a történetből, Jézus nem nagyon vitatta Zákeus bűneit. Csak vele vacsorázott. Na és a házasságtól is sem kapott asszony. Hozzák neki ürügyre a nagy hívők, hogy kövezzük már meg. Te mondd ki a végítéleted, hagyd legyen a te kezeden az ő vére. És várják, hogy mit mond Jézus. És Jézus nem mond semmit. Azt tudjuk, hogy lehajolt és rajzolt valamit. Azt is tudom, hogy azóta minden egyes teológus ezt próbálja megmagyarázni, hogy mit írt a földre, a homokba. Igazából engem nem nagyon érdekel. Engem egy dolog érdekel. Az a kegyelem, hogy Jézus nem is méltatja a vádat. Tisztában van vele. Ő tudja az igazságot. És mikor mindenki elmegy, hol vannak a vádlói? Csak ennyit mond. Hol vannak a vádlóid? Menj el, és többé ne vétkezzél. Ez a kegyelem. A megérdemelt büntetés nem megadni. Ez az Isten szeretete. tudjátok, mi az érdekes? Az, hogy a sátánnak ez az egyik legjobb eszköze. Nagyon keményen dolgozik azért, hogy elhitesse velünk, hogyha bűneinkkel Istenhez megyünk, annak a következménye tragédia. Gondolj bele, ha te elhiszed azt, hogy az Isten kegyelme végtelen, hogy az Isten szeretete kegyelemmel van tele, akkor te elmész az Istenhez, és ő feloldoz. De mindaddig, amíg te rettegsz a büntetéstől, mindaddig, amíg te kételkedsz el ebbe a szeretetbe, addig te távol maradsz az Istentől. Mindaddig, amíg te kételkedsz el, és rettegsz a büntetéstől, addig távol vagy az Istentől. Kérdezlek, a sátánnak nem ez a célja? Csak az, hogy te távol legyél. Úgyhogy tudd meg, hogy minden bűntudatod alapjában véve egyre jó, hogy Istenhez vigyen. Ha távol tart az Istentől a bűntudatod, az már nem egészséges bűntudat. Elmondom még egyszer, hogy le tudna jegyzetelni, jó? Tolakat elő. Az a bűntudat, ami az Istenhez eljuttat, az egészséges, az hozzá közel visz. De az, amelyik már távol tart, az nem Istentől való. Ha az Istenhez jövünk sebeinkkel és bűneinkkel, különböző zavarainkkal és problémáinkkal, amikor magunkat sebezhetőségünkkel felvállaljuk Isten előtt, akkor ő kegyelemmel és együttérzéssel fogad. Ő érti, amit érzel. És ő kész nem megadni a megérdemelt büntetésedet. Az Isten szeretete irgalommal teljes. Ha a kegyelem azt jelenti, hogy nem megadni a megérdemelt büntetést, itt van egy újabb jó definíció szerintem, akkor az irgalom pedig azt, hogy megadni azt, amit soha nem szerezhettünk volna meg, vagy nem érdemeltünk meg. Az irgalom az, amikor többet kapsz, mint megérdemelnél. Az ilyen királyokról szóló filmekben is időnként a gyerekeim is játszanak ilyen királyosdit. Sőt, elmesélem nektek, hogy volt egy idő, amikor Ágoston fiam, akkor még csak 3 gyerekem volt. Ágoston fiam talán akkor lehetett 4 éves, és láttam, hogy a lányok, akik akkor voltak olyan 6 és 8 évesek, kibe rohangálnak a konyhából, visznek be narancsot, meg kekszet, meg ezt, azt, amazt, azt mindig kijönnek valami újabb, aztán kijönnek tálcáiból. Mit csinálnak ezek? Aztán látom, hogy jönnek a fürdőlepedőért. Meglesen már azért az embert, meg idő után izgatja ez a fantáziadú fürdőlepedő, tálca, meg gyümölcsök. Hova teszed a képet? Várjál, még csak hogy függ ez össze az irgalommal, igaz? Jó. Látom, hogy a fiamat fölállították egy kis asztalra, arra rátettek egy széket, egy kis széket, és a fiam ott ül 4 évesen az asztalon levő kis széken, a vállán palástként a fürdőlepedő egy csipesszel összefogva, és a 2 lány, nem is tudom, hova vették a képet, na jó, a 2 lány tálcán előtte gyümölcsökkel fódolva, üdvözlégy felséges királyunk! Miért? Mert ő volt a király. Gyerekeim is nagyon jól tudták, hogy bizonyos pozíciók bizonyos ajándékokkal járnak. Ezek az ajándékok nem megérdemeltek. Ezek egyszerűen azért vannak, mert olyan pozícióban volt Ágoston fiam. Azt mondja a Biblia, hogy aki a Krisztusban van, az a mennyei királyság örököse. Én annak idején, mikor egy professzorom nekem erről előadást tartott, hogy én hogy vagyok trónörökös, akkor elég elgondolkodtam, hogy ezt én még eddig nem hallottam. Illetve hallottam, de valahol soha nem esett le nekem, hogy én a mennyei királyságban úgy vagyok nyilvántartva, mint trónörökös. Te tisztában vagy vele? Ez az irgalom, a ki nem érdemelt ajándék, amely annak következmény, hogy megkaptad a kegyelmet, azaz a büntetésektől fellettél oldozva. Te tisztában vagy vele, hogy mint Isten gyermekének mennyi ajándékot ajándékoz meg téged? Nem azt az agyvaságot szeretném benned elhitetni, hogy aki Istenhez tartozik, onnantól kezdve gyönyörű az élete. Ez hazugság. Nagyon jó üzleti fogás, de nem igaz. És egy percig se gondoljátok így. Igen, hagyd mondjam, hagyd kezdem azzal, rákos lesz keresztény ember is. Autóbalesetben igen, meghalnak hívők is. Hívők is elválnak. Hívők is vesztenek el gyermekeket. Kapaszkodjatok meg, legyetek szívesek. Igen, hívő ember is lehet depressziós. Megállnék itt egy pillanatra, jó? Csak azért, ezt a kérdést túl sokszor hallom. Kétféle depresszió van. Az a depresszió, ami kémiailag bennünk, vagy egy örökletes betegségnél fogva, vagy valamilyen másoknál fogva kémiailag kialakul. Vannak olyan emberek, akik egy életen át kell, hogy erre gyógyszereket szedjenek. Ugyanolyan, mint a cukorbetegség. Ha egyszer a szervezetet bizonyos kémiai anyagokat nem képes előállítani, azt valamilyen szinten pótolni kell. Ha egy cukros nem kezeli a cukrát, előbb-utóbb nagyon nagy tragédiákhoz fog jutni, kerülni. Vannak emberek, akiknek a szervezete képtelen olyan anyagokat gyártani, dopamin, vagy szerotonin, vagy ezek között valamilyen mozgásvariációt, amit most nem kívánok leírni, már csak az is, mert édesapám itt van, és hol utána egyből meg fogja mondani, hogy mit nem jöttem jól, mint pszichiáter. Az ilyen cenzúráktól mindig félek. És éppen ezért nekik, igen, hívők vagy nem hívők, ezzel szembe kell nézni. Vannak esetek, az események az életünkben, amik ki tudnak olyan szinten meríteni az idegrendszert, hogy ez bekövetkezhet. Mondok rá néhány példát. Egy hirtelen autóbaleset, ami nagyon megviseli a szervezetet, le tudja gyengíteni úgy az idegrendszert, hogy átmenetileg depresszióba esik. Az egyik legnagyobb trauma a szervezetnek, tudjátok mi? A szülés. Innen van a szülés utáni depresszió. Úgy hívják, hogy postpartum depresszió. Olyan hirtelen hormonális változás áll elő bizonyos embereknél, amire átmenetileg kezelés kell. Hívő vagy nem hívő. De egy hirtelen érzelmi trauma, egy gyász is kiválthat valakinél depressziót, amit van olyan eset, amikor igen, átmenetileg gyógyszerrel kell kezelni. Én mindig bíztatok mindenkit, hogy minél hamarabb jöjjön le a gyógyszerről, és mindig bíztatok mindenkit, hogy minél kevesebb gyógyszerrel. De ne essetek abba a tévhitbe, és ne engedjétek azt a tévhitet, hogy aki depresszióban van, vagy depresszió ellen gyógyszert szed, az bűnös és vétkes, és távol van az Istentől. Tudjátok, nagyon sokan szenvednek emiatt a tévhit miatt. És ha belegondolok, valamilyen szinten fájdalmas, hogy pont azok, akik az Isten szeretetét hirdetik, azokat sebzik, akiknek a legjobban szüksége lenne rá. Egyszer hallottam egy nagyon drasztikus megjegyzést. Bennem maradt, mert sokszor magam is megtapasztaltam. A világ hadserege a harctéren, ha egy katona megsebesül, mindenki azon van, hogy visszahozza és megmentse. És mi keresztények nagyon sokszor a sebesültet ott hagyjuk, vagy pedig tovább sebezzük. Az Isten szeretete sokkal gazdagabb és szélesebb, mint azt mi sokszor megértjük, hogy elképzeljük. Ott tartottam, hogy trónörökösök vagyunk. Tudjátok, mik azok az ajándékok? Nem a földi javakra gondolok elsősorban, sőt egyáltalán nem. Hanem arra, hogy akkor, amikor emberi szituáció, emberi körülmények és emberi megítélések szerint te neked nem lehetne békességed, akkor igen, az Isten ad neked békességet. És ha tudod, mit jelent az a viharban békességben állni, akkor tudod, hogy ez egyik legcsodálatosabb ajándék. Az Isten adhat neked a Szentlélek által olyan biztonságérzetet, hogy bár mindenki más azt gondolja, hogy te most nagyon labilisan állhatsz a világba, te tudod, hogy az Istennek terve van veled. És képes vagy ezzel olyan stabilan, biztonságérzettel kapaszkodni, hogy semmi meg nem ingathat. Tudjad azt, hogy neked igenis Isten adott hatalmat a gonosz felett? A betegségek felett? Nem. Nem valami elvont értelemben. Isten ad hatalmat, erőt, olyan dolgokat elérni és véghez vinni, amit nélküle nem tudnál. Oda jött hozzám a minap egy tanítványom, minap, csütörtökön, pénteken megyek be iskolába, 17 éves fiú, nagyon csípem a buráját. Ő az a gyerek, aki minden órán provokálja azt, hogy hogy lehet az osztályt megröhögtetni, általában én vagyok az áldozat. De szerintem azt élvezi a legjobban, hogy mindig visszakapja. Ő az a fiú, akiről senki nem gondolná, hogy neki bármi labilitás, bizonytalanság, kérdés van az életébe. Legalább havonta egyszer kell barátnőt cserélni, de az már túlzás. Tehát azért a 2-3 hét az úgy jól mutat. És természetesen eszerint is éli az életét. És látom, hogy a tanári előtt vár engem karikás szemekkel, és azt mondja, tanárnő, ráérne ma valamikor beszélgetni velem? Na, mondom, persze, piam, mondom, nagy szünetbe, akkor aki be van írva nekem, azt majd átcserélem másra, mert az nem sürgős eset, az csak gondozás, és akkor majd te jössz nagy szünetbe, gyere. Nagy szünetbe vár az ajtó előtt, na most azért tudjátok, hogy egy gimibe egy ilyen gondozói szoba, azt a nevet adtam neki, hogy zug. Az egy kicsit jobban hangzik, hogy gyere a zugba, meg teleraktam az ajtót ilyen eszméletlen gagyi feliratokkal. De akkor is mindenki tudja, hogy az azt jelent, hogy ott pszichoblablát kapsz. Ő gond nélkül vár engem az ajtóba. Megyek. Üljél le, mi baj van? Tanárnő, nem tudok mit kezdeni a halállal. Bele a mélybe. Mások nem így szokták. Ő gondolta, 30 percen van, itt megoldást kell találni. Hát igen, nálunk most ott a falu környékén, január hónapban meghalt egy 17 éves fiú, meghalt egy 21 éves, két másik 21 éves még élethalál között intenzív osztályon, és a szembe szomszédja, aki 40 éves volt, váratlanul szintén meghalt. Mindez ott olyanok, akiket ismer, nap mint nap találkozik velük. És nem árt, ha tudjátok, hogy az édesapját 3 éves volt, amikor megölték. Ott ül előttem, és azt mondja nekem, hogy nem tudok mit csinálni a halállal, nem találom a megoldást. Ennyi lenne? Minek tanulok akkor? Minek élek? Minek születtem meg, ha meg kell halni, és utána semmivé leszek? És próbálok neki magyarázni, és próbálom mondani neki, hogy ezt nem is tudom, hogy egy alkalommal meg tudjuk-e beszélni. Mi lenne, ha eljönnél egy 45 perces beszélgetésre? És erre rám néz, és azt mondja, tanárnő, én tudom nagyon jól, hogy azért nem tudom feldolgozni, mert nem hiszek az Istenbe. Én, a hívő pszichológus, kertelek és próbálom megtalálni a kiskaput, hogy hogy beszélhetnék neki Istenről úgy, hogy egy kicsit nyugodtabban, bővebben, meg a többi. És ő rám néz, és azt mondja, ha tudnék hinni az Istenbe, nem lenne kérdés? Értitek mi az irgalom? Ez a hit. Amikor a kételyeidbe is megkapod a választ a békességben. Ez az Isten szeretetének irgalma. Ez az Isten szeretetének az ajándéka. Amikor emberileg nincs válasz, mert nincs válasz, emberileg nincs válasz. Racionálisan nem lehet megfogni. És az Isten ad erőt, hogy azt mondjad, leteszem. Te fejezd be a választ a kérdésre. És ha nem kapom meg a választ, akkor is képes vagyok elfogadni, hogy a te útjaid jók. Tudod, mi az irgalom? Annak idején, mikor a válásomnak az egyik legnehezebb időszakában voltam, fölhívtam a húgomat, nem, ő hívott fel engem, illetve az úgy megy, hogy én fölhívom, és azt mondja, hogy majd én visszahívlak téged. És a húgom azt mondta nekem, hogy miután már jól kisírtam magam, azt mondta nekem, Emőke, az Istennek terve van a te életeddel. Ő gondolta, aha. Na most én ott vagyok a gödrök legmélyén. Én ott vagyok, amikor azt érzem, hogy már másznék ki, már a kezem ott fönt van, és már amikor azt hiszem, hogy mindjárt meglátom, hogy kint lehetek, akkor valaki rálép a kezemre, és újra kezdhetem előről, mert leestem. Voltál már ott? Vagy ott vagy? És mikor a húgom érezte a hangomból, hogy ez köszönöm szépen elég, mert most ez az én Isten hitemnek megkérdőjelezése, akkor egy mondatot tett hozzá. Emőke, és a terv jó. A terv jó. Tudod, miért volt ez csodálatos számomra? Mert azt én is eddig elhittem, hogy az Istennek terve van velem. A bökkenő ott volt, vagy én nem hittem el, hogy a terv jó. Tudod miért? Mert én mindig jobban tudom. És még valamiért. Én nagyon-nagyon szeretem tudni azt, hogy irányítom az életemet. Én szeretem tudni, hogy holnap kifizetem a számlát. Szeretem tudni, hogy csak annyit beszéltem telefonon, amennyit ki tudok fizetni. Szeretem tudni, hogy lekapcsoltam a villanyt, és biztos, hogy levittem a fűtést, mert akkor ki tudom fizetni. Én szeretem tudni, hogy hányra érek ide. És legtöbben így vagyunk. Szeretjük tudni, és szeretjük irányítani a saját életünket. Ez nem baj. Isten adta ajándék, hogy ilyenek vagyunk. Ez nem baj. De néha szükségünk van arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi a hitünk, mi a hitvallásod Isten tervéről. Jó? Vagy te jobban tudsz? Ajándék az, amikor elhiszed. Az irgalom ajándéka, amikor képes vagy elhinni, hogy a terv jó. Ez az Isten munkája a te életedben. Robert McGee, van egy könyv, az a címe, hogy Search for Significance. A jelentőség az értelem utáni kutatás. Megnevez 4 alaphazugságot, aminek áldozatai vagyunk általában. Az egyik hazugság az, most figyelj, hogy mit dobog a szíved, hogy bizonyos színvonalat el kell érnem ahhoz, hogy elfogadható legyek, és én el tudjam önmagamat fogadni. A második az, hogy kell, hogy bizonyos emberek által elfogadott és elismert legyek. A boldogságom titka az, hogy elismerjenek és elfogadjanak. A harmadik az, alaphazugság, hogy az, aki valamilyen szinten, valamiben kudarcot vall, nem méltó a szeretetre, és csak büntetést érdemel. A negyedik hazugság, ezt nagyon szeretem, vagyok, aki vagyok, nem vagyok képes a változásra. Képzeljétek el, ez egy olyan divatos hazugság, hogy mielőtt elindultam az iskolában, még egy 9-es gyerek, 15 éves fiúval beszélgettem. Meggyőződése? Én már ilyen vagyok. Ez már rajtam ragadt. Azt mondtam neki, hogy szeretném az arcán a dühön kívül más érzéseket is látni. Azt mondta, én ezt a szerepet játszottam kicsikoromban, hogy dühös képeket vágtunk, ez ott maradt, és ilyen vagyok. De ő azért meggyőződéssel mondja. És tudjátok mit? Nagyon sokan közülünk, mi is így vagyunk vele. Képtelen vagyok a változásra. Istennek vannak krisztusi igazságai. Az, hogy értékes vagy azért, aki vagy. Igen, ezt nagyon nehéz elhinni. De Istennek pont úgy vagy értékes, ahogy vagy, és azért, aki vagy. Nem pedig azért, hogy mikor, hol, mit tehetnél érte. Ez szolgálati mániások figyelmébe ajánlom. Isten nem azért szeret téged, és nem azért vagy értékes neki, hogy mikor, mit és mennyit tudsz megtenni érte, hanem azért, aki te vagy. Istennek az a terve és az a vágya, hogy megpihenjünk nála. Nem pedig az, hogy reggeltől estig az ő bólogatásáért lihegjünk. Felejtsd el! Isten nem a lihegő keresztényeket keresi. Nem a piros pontokat gyűjtőket. Isten azt szeretné, hogy végre egyszer megpihenj nála. Tudjátok, sokszor olyanok vagyunk, hogy Isten azt mondja, hogy drágám, gyere már, ülj már meg, csendesedj le mellettem. Érezd a jelenlétemet. És mi azt mondjuk, mindjárt Istenem, de nem sokára kezdődik az Isten tisztelet. Isten azt mondja, gyermekem, gyere már, pihenjél már meg itt egy kicsit, ülj már le velem. Hadd érezzük egymást jelenlétét. Mindjárt Istenem, de még el kéne mennem a kórházba 2 embert meglátogatni. Ülj már le mellettem. Pihenjél már meg egy kicsit. Érezd már a szeretetemet. Mindjárt Istenem, csak van emlőkének majd jó előadása, ma el kell mennem. És kipipáljuk, hogy az idén annyi előadáson voltunk, és annyi jót olvastunk, és annyi igét megtanultunk, és annyi szolgálatot megtettünk. Az Isten biztos bólogat, pedig az Isten azt mondja, hogy olyan jó lett volna, ha leültél volna mellettem. Próbáltad már azt, hogy milyen az lecsendesedni az Isten mellett? Én időnként egy-egy páciensemmel kipróbálom. És rájöttem, hogy a nem istenfélők még mindig jobban le tudnak csendesedni, mint a hívő emberek. A hívő emberek a következőképpen csendesednek le. Elkezdenek gondolkozni, és megmagyarázzák, hogy milyen igék vonatkoznak az életükre. És akkor én mondom nekik, hogy mi lenne, ha most nem gondolkoznál az igéken. Olvass el egy biblia részletet. Vegyél elő egy Jézusi történetet, egy evangéliumot. És érezd át. Próbáld meg szagolni a levegőt a Genezáret tavánál. Érezd a homokot a lábad alatt. Érezd azt, amit akkor a Jézus azt mondja, hogy lábat mosnak. Gondolj bele, milyen lehetett az, amikor a lábát feltördelte a tűző homok. A naptól felperzselő homok. És azt enyhítették egy lábmosással. Ahelyett, amikor mi leülünk igét olvasni, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy Istenem, szólj hozzánk. Úgy olvasok, mint valami tanmesét. Előírt a 13-tól 17 és félig. Igen, de nehogy tovább olvasd, mert nem biztos, hogy az már ide tartozik, az a holnapi rész. Csak figyeld meg magadat. Ezt tényleg ajánlom mindenkinek, nagyon jó kis önkínzó kúra, és ráadásul az Istenhez is közelebb visz. Próbáld meg, milyen az, amikor leülsz úgy igét olvasni, hogy nem keresed, hogy mi a mondani valója. Hogy nem keresed azt, hogy mit akar neked Isten tanítani. Hogy milyen törvényt kéne ma teljesítened. Csak érezd át, hogyan van jelen az Isten. Elmondok nektek egy legutóbbi ilyen példámat a saját életemből, amikor így ültem le. Márk evangéliuma. Mondom, hát ezt prédikálom, már jó lenne most egy kicsit én is visszaállnék erre a módra, és újra elkezdeném így olvasni, mert azért az ember csak visszabillen a régi útjaira, amikor nagyon tudatosan figyeli a tanításokat, és a leckéket, a feladatokat és a bevásárlási listát. És azt mondtam magamban, annyit olvasok, és addig, amíg meg nem szólít az Isten, amíg valami meg nem dobbantja a szívemet. Nem érdekel, hogy mi a tanítás, amíg valami meg nem állít. Hát elkezdtem olvasni, Jézus megkísértetik a pusztában. Na most, hívő családban nőttem fel, papné is voltam egy időben. Higgyétek el, jól ismerem a történetet. Gondoltam magamba, hogy hát ez érdekes lesz. Mondom, előtte kitűzted, imádkoztam, Istenem, segítsél, hogy megérezzelek. Nem akarok tanítást. Érezni akarlak, Istenem. És az ige a következő képpen ment. És megnézem, hogy hogy ment. Mert hogy én mindenre jól érzem. Figyeljetek. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába Jézust, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. És ugye én kitűztem célul, hogy én most, amit az előbb mondtam nektek, érzem a szelet, a homokot, a levegő illatát, fák susogását. Megpróbálok Jézus lelki állapotával, vagy a Bibliában szereplők, a személyek lelki állapotával azonosulni, hogy megérezzem, hogy mi lehetett. Általában ezen gyorsan átfutunk, mert hát utána jönnek a nagy kísértések, és mindegyiknek fontos mondani valója van. És itt megálltam, le is döbbentem, hogy Isten milyen gyors volt. Figyelj, mondom még egyszer, hát ha te is észreveszed. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Jézust kiviszi a sátán, a Jézus kiviszi a lélek a pusztába, és a sátán kísérti. Lélekben szenved. Minek azt leírja, hogy vadállatokkal van körülvéve? Ti olvastatok már itt rókákról, meg na jó, arról lehet olvasni, de hányszor olvasunk csak arról, hogy mi van még ott körülötte? És akkor döbbentem rá, hogy testében is szenvedett. Nem csak lelkében. Jézus testében is szenvedett. Ne felejtsük el, nem csak Isten, hanem ember. Még csak hagyjál. Jézus szenved és kísértetik testben és lélekben, és angyalok szolgálnak neki. Számomra csodálatos volt. Nem tanultam belőle semmit, és mégis közel kerültem az Istenhez. Tudjátok miért? Azt éreztem megint, hogy az én Jézusom tudja, milyen az szenvedni testben és szenvedni lélekben. De Isten nem hagy egyedül, akkor sem. Ha szenvedsz testben és szenvedsz lélekben, akkor is angyalok szolgálnak neked. Angyalokat bocsátok elődbe. Ez az örökség, az irgalom. Istennek az a terve, hogy megpihenj nála, nem pedig az, hogy rohangáljál tovább bólogatásaiért. Szabadok vagytok, és szabadok vagyunk, akármilyen döntésre. Szabadok vagyunk. Nagyon sokszor szeretnénk, hogy valaki elénk álljon, és azt mondja, hogy ez bűn, ez nem bűn, ez bűn, ez nem bűn, ez is bűn, az is bűn, az is bűn, az nem bűn. Ameddig így gondolkozol, nincsen érett önállóságod a lélekben. Isten azt mondja, szabadságod van. Dönthetsz. Nem egy marionett bábú vagy, amit én föntről izgatottan nézegetek, és időként nagyot röhögök, hogy mekkorát taknyolt. Isten nem ül a trónján, és azt várja, hogy mikor véd, hogy végre ezt a forró szurkot ráboríthassam. De nektek, és nekünk, és nekem, tisztelet a kivételnek, nagyon sokszor ilyen az Isten képünk. Isten reszketve várja, hogy mikor lépünk félre, és mikor követünk el valamit. Az Isten szeretete kegyelemmel teljes. Szabadságod van. Döntsél. Ő akkor is szeret, amikor nagyon-nagyon mellé lépsz. Úgy közben gondolkodtam, mi is a bűn? Az, ami eltávolít az Istentől. És ha megérzed az Isten jelenlétét, akkor pontosan nem azért nem fogod elkövetni a bűnt, mert azt parancsolta. Azért nem fogod elkövetni a bűnt, mert tudod, hogy az eltávolít, és nem akarsz tőle távol kerülni. Ha igazán szerettél már, akkor tudod, hogy az olyan jó ott lenni amellett, aki szeret. Onnan nem akarsz eltávolodni. Nem azért nem követed el a bűnt, mert tudod, hogy ez a törvény, és a törvényt teljesíteni kell, mert különben elkárhozol. Felejtsd el ezt a gyermetek gondolkodást. Azért nem követed el a bűnt, mert olyan jó nála megpihenni, és a bűn csak eltávolít. Ennyi. Ezt hívják lelki szabadságnak. Ezt hívják kegyelem teljes szeretetnek. Még egy valamit említenék meg. Az elvárásokról sokat beszéltem azért, mert tudom, hogy nagyon sokan szenvedünk elvárások miatt. lehet, hogy nem is kifele, hanem belső elvárások miatt. Vannak elvárások, amelyek egészségtelenek, vannak, amelyek egészségesek. Azok, amelyek megkötöznek, amelyek félelemmel és szorongással telítenek, nem egészséges elvárások. Bár mindannyian elhivattunk arra, hogy szolgáljunk Istennek, de nem mindenütt és mindenhol. Meg kell tanulnunk nekünk is nemet mondani. Igen, és hallom a kérdést. És Jézus? Volt idő, amikor Jézus is otthagyta a tömeget, és félrevonult, pihenni, és feltöltődni, hogy Istennel együtt legyen. Egyszer olvassátok el úgy akármelyik evangéliumot, hogy azt nézitek, hogy Isten hogyan volt ember. Isten is tudott nemet mondani. Akkor, amikor a farizeusok kiviszik a városon kívülre, és meg akarják követni. És Jézus mit mond neki? Ne. Az én időm nem jött el. Hát én nem ezért jöttem a földre, nem ezért akarok meghalni. Egy értelmetlen megkövezésért 10 emberért. Hogy itt engem 10 ember rajtsan kitörje a dühét. Itt sokkal többről van szó. És átmegy a tömegen. Önvédelmet gyakorol. Nem jött el ez az én időm. Ez értelmetlen halál. Ő azért jött el, hogy értelmes halált halljon. Milyen az Isten képed? Félelemmel vagy szabadsággal tölt el? Mit hiszel? Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek. És reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Hű az Isten. Karácsony legnagyobb csodája az, hogy Jézus olyan emberré lett, aki valóban ismeri a te érzéseidet, a te tapasztalataidat. Mindent, amit te átmentél, ő is érzett. Ez az együttérző Jézus az, aki azt mondja, kegyelemmel teljes szeretettel szeretlek, és az én szeretetem irgalommal ajándékoz meg téged. Istennek terve van veled és velem, és igen, a terv jó. Van még néhány percünk arra, hogy kérdéseknek nézek elébe. Pontosabban 20 perc. Van-e bárkinek kérdése, szívesen válaszolok rá.
Nem szeretnék kérdezni, hogy említettél a depresszióra, hogy hozzá járt el a másik forma, hogy világosan.
Az egyik depresszió forma az, amikor vele született, a másik az, amikor valami kiváltja. A depresszió, tehát mindenféleképpen valamilyen szinten valamihez fűződik, egy fiziológiai változás. Van, amelyik átmenetileg, van, amelyik pedig véglegesen állandóan ott van. Mindenféleképpen kezelhető és gyógyítható. Nem csak gyógyszere. Hagy mondjam azt, hogy a gondolkodás megváltoztatása, úgy mondjuk, hogy kognitív terápia. Ez a terápia, azt mondják, ha jól emlékszem, 89%-ban gyógyítja 100%-os eredménnyel a depressziót. Illetve azoknak, akiknek már eredetileg is, tehát olyan kémiai egyensúly zavar miatt van depressziójuk, hogy ezen nem változtathatnak, azoknak pedig az életük a gyógyszer mellett teljesen kibontakozott, szabad élet lehet. kérdés van-e? Igen? Igen. A depressziónak az egyik gyökere, úgy mondanám, az egyik alapja az önsajnálat. Ez egy nagyon durva megfogalmazás, mert az emberek többsége ezt nem tudatosan válassza. De amikor nagyon-nagyon szenvedek, és senki nem ért meg, akkor legalább én megértem magamat. Na most ez egy kicsit viccesen hangzik, de igazából tényleg így van. Hát amikor senki nem ért meg, senki nem tud viszonyulni hozzám, mindenki csak azt mondja, hogy szedd már össze magadat, akkor valakinek kell, ösztönösen keressük azt, aki megért, és aki egy kicsit bátorít, akkor is, hogyha depresszióban tart. Tehát ez egy csapda, de sajnos annélkül, hogy egy külső személy segítene szakszerűen, általában erre az emberek maguktól nem jönnek rá. Hogy mondjam azt, hogy emlékszem egyszer, amikor évekkel ezelőtt a szembe szomszédnak a férje meghalt. És hát egyből engem hívott, kórházba halt meg, úgyhogy nem volt ott kinn a háznál, de az asszony ott a háznál volt. Átmentem hozzá, és ott volt a néhány rokona. Még nem volt egy órája, hogy megtudta, hogy meghalt a férje. Tudjátok, mit mondtak az emberek neki? Ne sírjál, nyugi, semmi baj, szedd össze magad. Na megmondom, én ott minden türelmemet elvesztettem. Én teljesen úgy elszállt az agyam. Hát hogy lehet? Úgy leszittem őket, komolyan néztem meg, hogy lehet ilyet mondani? Élete párját 40 éves házasság után elveszíti, és azt mondják neki egy órán belül, szedd össze magad, ne sírj! Csak néztem rá, és tudod, azt mondtam neki, egy szót többet ne szóljanak, ha csak ilyen hülyeségeket tudnak mondani. Ők nem értették, miről volt szó. Kedves szomszédasszonyom nagyon jól tudta, hogy én tudom, miről van szó. Tudjátok, mit mondtam neki? És ezt ajánlom nektek, ha gyászolóval szembe álltok. Sírjál veled, együtt sírok. Úgy sincs okosság, és nincsen bölcsesség, amit mondhatsz. Ebben az esetben ezt a nőt senki nem értette meg? Rajtam kívül. Szerintetek mire volt eleve, mondjuk úgy, hogy elítélve? Hogy depresszióba essen. Egész rokonsága nem értette meg. Másnap már a hagyatékokon tárgyaltak. Igen, van, amikor magunk válasszuk a depressziót, de aki benne van, az nem látja. Annak leginkább arra van szüksége, hogy szeretettel meghallgassuk, nem pedig arra, hogy ítélkezünk felette. A Keresztény Pszichológusok Társasága Amerikában csinált egy felmérést, és azt mondta, hogy ha a gyülekezetekben és a lelki közösségekben az emberek összefognának, és egymást empátiával, együttérzéssel időnként meghallgatnák, akkor a pszichológusokhoz járó páciensek 75%-át kezelni tudná a gyülekezet. Elismételem. 75. Így, nálatok. 75. Jól rajzoltam? Pedig azt mondják, hogy a nőknél az irányok nem jól mennek. Ismertétek a viccet, nem? Nőknél mindig vigyázni kell, nem lehet tudni, hogy ha jobbra indexel, tényleg jobbra fog-e fordulni. Bár olyan variációját fel is hallottam, hogy ha jobbra indexel, biztos, nem biztos, hogy tényleg balra fog fordulni. Tehát, hogy mondjam azt, hogy ha depressziós embert ismertek, vagy akiknél ezt gyanítjátok, a megoldás nem az, hogy rákiabálj, hogy szedd össze magad, hanem valamilyen szinten meghallgatni, akár ezerszer is. Annak gyógyító hatása van, amikor kibeszélhetjük magunkat. legtöbbször az a tapasztalatom, az első alkalommal, amikor eljön hozzám egy páciens, hát elvileg 60 percet szoktam adni, 60 perc egy beszélgetés, de hát amikor valaki először jön, nagyon sokszor sikerül úgy megoldanom, hogy eleve tudom, hogy túl fog menni az idő. A következőt szoktam, első alkalommal én csak hallgatok. És elmennek, hogy milyen csodálatosat beszélgettünk. Ez így van. Na jó, nem úgy hallgatok, mint egy kuka, tehát próbálok valahogy szakmai együttérzést. De mégis az a tapasztalatuk. Most gondoljatok bele, ha mi, keresztény emberek, képesek lennénk egy kicsit odafigyelve hallgatni a másikat, a szakmai zsenik szerint 75%-a az embereknek meggyógyul. Akkor kell engem hívni. Csináljuk az üzletet? Minden szerdán Pesten reggel rendelek időpontot, lehet kérni. Igen, tehát azért vannak olyan esetek, amikor az embernek fel kell tudni mérni a helyzetet, és azt mondani, hogy ez belefér az én kapacitásomba, az én tudásomba, az én együttérzésembe, és ez már több. És ilyenkor kell tudni azt mondani, hogy lépek. Ez nekem, mint szakmailag, nekem is meg kell tennem. Tehát van, amikor nekem is azt kell mondanom, hogy most pszichiáterre van szükségem. Van, amikor egy csak édesapámat hívom fel. Hát nekem csak. És van, amikor azt mondom, hogy na most akkor menjen be egy kórházba, ahol már állandó felügyelet alatt van. Tehát nekem is fel kell tudni mérni a helyzetet. Ha itt már itt tartottunk, azért hagyd mondjam azt, hogy itt van közöttünk édesapám, aki a legnagyobb tanítom és lelkitársam. És édesapát szeretném megkérdezni, hogy tetszik-e valamit hozzászólni? Nem tetszett hacserezni? Vagyatok egy pillanat, mielőtt megszólt, tetszett hacserezni. Utána meghívom édesapát vacsorára. Függvénye a most jövendőknél.
Ahhoz, hogy hozzászóljak, kell, hogy felöltözzák a fogadalomtól, hogy nem fogok hozzászólni.
De kemény. Na jó, megígértettem, hogy csak akkor jöhet el, ha nem fog elkezdeni hozzászólni. Nem tudjátok, milyen az, amikor apa és lánya között kialakul egy ilyen eszmei harc, és akkor kapkodják az emberek a fejüket, és mi meg tudjuk, hogy most itt ki győz, de nyugodtan édesapám.
Egyik rögtön erre vonatkozik a fölöltözés. Van egy határ, hallottuk, ameddig racionálisan tudunk vonatkozni. Egyszer én is elkültem a szélete a Kolozsvári rádióban, a hírnek, mert hívta mindenki. Egyszer a lakásunkban beállítottam egy ember, hogy vegyetek a kocsmát, és nagyon hozom az ember volt, egy kicsit éreztem kinézetet, és kérdeztem, miért hadd üljek le.
Kicsit hangosabban, azt hiszem, volt hallani hátul?
Egyszer eljött hozzám egy ember, és azt mondta, hogy ember töltet. Mondom, na és? Szólt a rendőrségnek? Igen. Volt bíróságon? Igen. Elítélték? Igen. Hány évet ül? 8-at. Akkor most mit akar? Nem szabadult meg a bűntudatától. Azt mondja, hogy fölöltöz engem. Mert hallotta, hogy én lelkipásztor is vagyok. És orvos is. És ez a különbség, hogy angolul ugye resolve, föloldani a feszültséget, magyarul is így használjuk, és más az, hogy föloltozni. ez már túllépi a racionalitás határát. Rátettem a kezemet, imádkoztam, és abszolváltam a rezultálásra. Vagyis feloldoztam. Szívére tettem a kezét, és elment. Ez az egyik, amit ehhez akartam. A másik az, hogy nekem a depresszióra van egy sajátos, egyéni megfogalmazása. A depresszió az a betegség, amelynek forgatókönyvét a depressziós írta meg, és ragaszkodik hozzá, hogy ő is játssza a főszerepet, és elvárja, hogy a közönségnek tessék, és meg is tapsolja. Hát ez a depresszió vagy a nem szomatikus, hanem a pszichogén depresszió. Vagyis az a depresszió, amelyet nem anyagcsere zavarok váltanak ki, hanem egy szerencsétlen szituáció, krízis, katasztrófa, egyébként, amelyet másképp sem lehet megkezni. És az ember, akkor elkezdi magát jogosan sajnálni, és rájön arra, hogy milyen jó sajnálni magamat. Ez is megjogosít, végre egyszer áldozat lettem, jönnek is megbíkoztatnak, kedveskednek, de ha nem tennék, akkor is jó. Megírtam a forgatókönyvet, remélem, hogy a közönség meg tetszik. Már csak ez.
Köszönöm, ezt megúsztuk. Ezzel volt nálam egy, hát olyan 58 év körüli nő, nagyon elegánsan jött el, a gyerekei kértek meg telefonon, hogy fogadnám, ilyenkor természetesen mindig azt mondom, hogy annyennyiben ő felhív engem, természetesen fogadom, de neki kell megtenni az első lépést, felhívott, eljött. Férje megcsalta, összetört benne. Aztán kibékültek, azóta se tudott lábra állni. Depressziós lett. Hát valami kiváltó oka volt. Nem automatikusan magától úgy gondolt, hogy na, ma reggeltől depressziós szeretnék lenni, jó? Elkezdtem vele beszélgetni, és a beszélgetésnek egy szakaszában azt mondtam neki, tudja, annyira ragaszkodik már a depressziójához, szerintem unatkozna, ha nem lenne depressziós. Rám nézett, mondom, most vagy föláll és itt hagy, vagy elhiszi és visszajön. Elkezdtem neki magyarázni, mondom, miközben mosogat, mind gondolkozik? Azon, hogy hogy csalt meg a férjem. Mondom, mikor leül a tévé elé este, és ott van mellette a férjem, mind gondolkozik? Azon, hogy hogy csalt meg a férjem. Mikor elmegy a lányához, miről beszélget? Azon, hogy nem tudom, hogy hogy tegyem magam túl azon, hogy megcsalt a férjem. Fölhoztam neki 5-6 szituációt, és megkérdeztem, miről gondolkozik? A végeredmény mindig az volt, a saját gondjáról, a saját problémájáról, a saját belső kríziséről, ahol már úgy mondjuk, hogy letapadt, leragadt, lehorgonyzott. És azt mondtam, tudja mit? Szerintem nem is biztos, hogy megéri abba hagyni a depressziót. Hát most gondolja bele, miről fog gondolkozni mosogatás közben? Miről fog beszélni a lányából? Egyáltalán mit fog csinálni, amikor leül a férje mellé tévét nézni? Következő alkalommal visszajött. Azt mondja, hogy én milyen jól vagyok. A csoda az volt, hogy belátta, és ő maga mondta, igen, igaz. Újra meg kellett tanulnia élni, újra meg kellett tanulnia gondolkodni, újra meg kellett tanulnia viszonyulni. Isten szeretetéhez még menjünk vissza, és Isten kép volt az első és legfontosabb kérdésünk. Hagy kérdezem, még egy kérdése van idő. Van-e bármilyen jellegű kérdésetek? Sehol semmi.
Nekem egy kérdésem lenne, hogy az ember ezt el tudja dönteni, hogy rendben, akkor mától ilyen lesz az Isten képem, és akkor ehhez az Isten képhez fogok ragaszkodni. Vagy pedig ez is egy kicsit ilyen hullámzó, ingadozó, holszer, holkevés.
Az egyik nem zárja ki a másikat. Igen. Igen. Ha úgy gondolod, hogy az Isten megszólított, ha úgy gondolod, hogy ez az Isten kép az, amit te is a Bibliában megláttál, ha úgy érzed, hogy nem csak az én okoskodásom volt, hanem az Isten üzenete, gondolkodj el rajta. Tedd fel a kérdéseket, vívd meg a belső harcaidat, és döntsél. Igen, te döntöd el, hogy milyen Isten képed van. Megmondom, igen, lehetséges egy döntéssel változtatni az Isten képemet. De ez nem zárja ki azt, hogy lesznek idők, amikor esetleg valami történik, amire nem számítottál, hogy elbocsátanak, hogy egy szeretteddel valami baleset történik. Igen, a régi kép elő fog jönni, és meg fogod kérdőjelezni az Istent. És akkor ülj le, és pihenj meg mellette, és engedd, hogy megmutassa magát neked. Nem, ne kérjél tőle. Engedd, hogy magát megmutassa neked. Ugye érted a különbséget? Hagy fejezem be egy imádsággal, és hagy olvassam el még egyszer azt az igét, amit ma már többször hallottatok tőlem. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet, és nem romlást tervezek. Reményteljes jövőt adok nektek. Az Isten szeretete együttérző, kegyelmes és irgalmas. Imádkozzunk. Istenünk, olyan jó, hogy te felfoghatatlan vagy nekünk. Mennyire szegények lennénk, ha megmagyarázható lennél néhány perc alatt, néhány óra alatt. És mennyivel gazdagabbak lehetünk, ha életünkben éjjel és nappal rólad gondolkozhatunk. Kereshetünk, és próbálhatunk még jobban megérteni és megérezni. Olyan jó, hogy te nem foglalkozol a mi hiányosságainkkal, hogy te nem aszerint büntetsz, ahogy megérdemeljük, hanem kegyelemmel visszafogod a büntetést, amikor hozzád jövünk. És olyan jó, hogy te megajándékozol, úgy, ahogy nem érdemeljük. Segíts abba kapaszkodnunk, hogy te érted, és tudod, hogy mit érzünk. Segíts, hogy érezzük a te karjaidat, ahogy átölelsz, ahogy szereteted árasztod ránk. Légy jelen közöttünk, és gyere velünk otthonainkba. Jézusért kérünk. Amen. Szeretnék még nektek egy képet megmutatni. Egy olyan képet, ami azt hiszem itt van, elvileg itt van, gyakorlatilag is itt van. Egy olyan barátnőm rajzolta, aki eredetileg művész volt, képzőművész volt, tokiói állatkertnek a műállatait, műszikláit, műbarlangjait ő tervezte és ő kiviteleztette, és amikor a tokiói állatkert megnyitóján állt, hatalmas töveggel és gratulációkkal körbefogva, azt mondta nekem a barátnőm, Louise-nak hívják. Tudom, őket ott álltam, és azon gondolkoztam, hogy ez minden, ennél magasabbra már hova kerülhet az ember. És akkor jöttem rá, hogy meg kéne keresni az Istent. Ő belőle pszichológus lett, ugyanúgy egy szakon végeztünk együtt. Sokáig összejártunk együtt beszélgetni és imádkozni hetente, és végül elkezdett rajzolni, mint pszichológus, aki emberekkel foglalkozik, kifejezni az Isten képét. És ma, amikor jöttem hozzátok, ezt a képet hoztam. Az a felirata, hogy megbocsátok neked, szeretlek, és soha el nem hagylak. És a legalján pedig az, hogy szabad sírni. Szívesen körbeadom, megnézhetitek, mert itt kicsiben nem nagyon látszik. Ez egy határozott, erős jézusi ölelés. Szeretném, hogy legyetek szívesek, akit érdekel, nézzétek meg, körbeadom, csak adjátok vissza, mert magától a művésztől kaptam, jó?